Nagy tisztelettel köszöntöm kedves hallgatóinkat. Önök a Magyar Mária Rádió Nemes Egyszerűséggel című műsorát hallgatják. Műsorunkban a magyar történelmi családok leszármazottait szólaltatjuk meg. A 40-es, 50-es évek ezen társadalmi rétegét érintő bélistázása, a gazdasági és társadalmi ellehetetlenítése óta ugyanis lassan felnőtt három generáció. Riportműsorainkban egyrészt szeretnénk eloszlatni a nemességről és arisztokráciáról kialakított téves képet, amit viszonylag sikeresen örökített át a kommunista propaganda, és él a mai napig a köztudatban. Én ezt a téves képet arisztokráciáról egyszerűen csak döbrögi effektusnak hívom. Pöffeszkedő, csak a saját érdekeit előtérbe helyező, kúriákban és vagy kastélyokban élő, racsoló, félnótás, gőgös emberek képe sejlik fel bennünk. Elég csak a Mágnes Miska című Gábor Andor proletár író tollából származó 1948-as filmre gondolnunk. Holott számos, nevesebb és kevésbé ismert család tevékenykedett Magyarországon, akik a nemzetet, az egyházat, a társadalmat szolgálták mérhetetlen alázattal és álhatatossággal. Műsorunkban másrésztről egy-egy meghívott vendéggel történő beszélgetés keretében azt szeretnénk bemutatni, hogy az egykor gazdasági elitet képező leszármazottak hogyan is élnek. Mai vendégem Bernicei Rojko Ádám, akit sok szeretettel üdvözlök, és köszönöm, hogy elfogadta a meghívásomat a mai beszélgetésre.
Köszönöm, hogy itt lehetek. Üdvözlöm a hallgatókat.
Ádámról röviden annyit lehet tudni, hogy NSZK-ban született és nőtt fel. Onnan telepedtek vissza Magyarországra, Pannonhalmán érettségizett, orvos, diplomata, a Jeruzsálemi Szent Sír lovagrend tagja, sőt, sokáig hajtartója is volt.
Igen, némi korrekció szorul azért ebbe a listába. Lemberg ugyan németesen hangzik, de az egykori KUK város, az egykori lengyel terület, ugye a monarchia széthullásával, illetve a szovjet birodalom megalakulásával Szovjetunióhoz csatolódott. Ennek megfelelően a többnyire német ajkú Lembergben, német-lengyel ajkú Lembergben születtem, ugyan, de én 1961-ben születtem, amikor ez már bőven a Szovjetunió része volt. Tehát itt van egy kis csavar a történetben, ami azt gondolom, hogy némi magyarázattal szorul. Nagyon egyszerű a képlet. Ugye a trianoni békediktátummal Magyarország területének kétharmada a környező államokhoz csatolódik. Ezzel Kárpátalja, illetve a kárpátaljai magyarok is, először a csehszlovák, az újonnan megszületett Csehszlovákiához, majd pedig 45 után az a kárpátai rész, ahol az én édesapám született, Tiszaújlakon, 1939-ben, akkor éppen átmenetileg újra a Magyar Királysághoz csatolva, a Magyar Királyság területén, tehát Kárpátalja 1961-ben a Szovjetunió része. Tehát én a Szovjetunióban születtem, Lembergben, igen. Ahonnan 1964-ben jövünk mi Magyarországra. Magyarországon élünk, illetve hát az én család összevonás révén, azt még a kommunisták se tudták az egyetemes emberi jogok kartájából ezt valahogy kibekelni, vagy megkerülni. A család nagy része itt élt már. Értelem szerint ugye a 45-ös változások alapján egész egyszerűen ezt úgy kell elképzelni, hogy amikor 45-ben megszületett a döntés, hogy Kárpátalja akkor a Szovjetunióhoz tartozik, akkor Tiszaújlakon, ahol az én nagyapám élt a családjával, illetve édesapám is értelem szerint ott is született. Egy éjszaka felállt a dicsőséges szovjet hadsereg egy zászlója a töltésen, aki arra ment, azt vagy legépisztolyozták, vagy egyéb atrocitásoknak tették ki. Ebben az évben, vagy ezen az éjszakán Kárpátalját leszakították a Tisza töltés mentén, teljesen függetlenül attól, hogy a családok, akik ott éltek azon a területen, a családtagok közül ki volt éppen a Tiszának ezen a felén. És ennek megfelelően az édesapám, tehát az én két nagynéném közül az egyik az Budapesten tartózkodott az adott időpontban, a másik pedig 14 évesen, azt hiszem Máté Szalkán, de a lényeg az, hogy a tiszai töltésnek az innenső oldalára esett. A nagymamám, a 14 éves lányát, azt hiszem, hogy közel 20 évvel később látta, mint két gyermekes családanyát újra először. Tehát nem volt ez egy egyszerű terület. Akkor sem, most sem, sokkal egyszerűbb a dolog. De ha megengedi, akkor egy picit korábbra is visszacsatolnék, így a családtörténetről lévén szó. Ugye a vezetéknevem kettős, a két név, ez két falut takar. Ha megengedi, akkor egy kis történelmi hátteri órát tartanék, illetve ha megengedi, akkor egy kis történelmi rávilágítása. 1217-18-ban Második Endre, vagy Második András ugye atyának esküvőtett ígéretét váltja valóra, és keresztes hadjáratot vezet Szentföldre. A történelem hamisítás során ez a keresztes hadjárat egy egyszerű turista attrakcióvá silányodik le, hogyha valaki magának ennek a hadjáratnak az eszenciájára szeretne rátapintani és utána olvasni. Erre időközben megvannak az adott források, tehát komoly kutatások vannak ezen a területen. Ez minden más volt, csak nem éppen egy turisztikai attrakció. Még a kommunista történetírás is gondolta valahogy megfogalmazni, hogy Második András erekéket vásárolni és gyűjteni ment Szentföld, de hát ez nem egészen így volt, sőt egészen nem így volt, rossz a szórend. Második András seregében egy vitéz van, egy lovag, Szibrande Liptónak hívják, aki visszatérvén az Árpád-kori oklevelek tanúsága szerint olyan hűségesen és olyan odaadással szolgálta a királyt, hogy amikor visszatérnek Magyarországra a kíséretében, ennek a liptói Szibránnak két falut ajándékoz András a maga vadászbirtokából. Liptó vármegyében volt ugyan vadászbirtok. Második András amúgy is íres volt arról, hogy az adakozás tekintetében nem volt nagyon fukar, tehát a legtöbb nobilis família, aki az Árpádházi királyokig tudja visszavezetni az eredetét, valamilyen furcsa módon elő vagy utóbb Második Andrásnál lyukadnak ki. Tehát az Árpád-kori oklevelek tanúsága szerint ez a liptói Szibrán, tehát Szibrande Liptó, ez a nemes ember visszatérvén szolgálataiért két falut kap a felvidéken a király birtokból, az egyiket úgy hívják, hogy Bernica, a másikat úgy hívják, hogy Rojkó. Hozzáteszem, hogy a két falu a mai napig egzisztál, létezik. A Vágvölgyében, hogyha valaki kirándul, és a Vágon, Vágvölgyében a folyással, a folyás irányában sétál, akkor a két falu egymásról körülbelül egy ilyen 8-10 kilométerre van. Egy éve voltunk legutóbb arra, birtokvizitáción.
Találtok ott?
Hát, nem, természetesen már nem, tehát nincs semmi. Tehát, ami érdekes a dologban, ugye teljesen elszlovákosított falvakról van szó, tehát az egykori Liptó vármegye területe, azért ez közelebb esik ugye a lengyel határhoz, sem mint a magyar határhoz. Ergo ott azért a magyar szó azért már valóban ritkaság számba esik. A család birtokos egészen ebben a völgyben, egy festői völgyről beszélünk egyebek iránt, a Vágy folyásában, egészen a 18. század derekáig. Az előzőről, tehát a Második András korabeli adományról volt szerencsém az országos levéltárban a másolatot a kezemben tartani a leíratot. Érdekes érzés volt ezt a nevet olvasni, és az ékes latin betűket bogarászni benne, még akkor is, ha csak egy átirat volt. Ugyanez esett meg aztán jóval később velem a Bicsei levéltárban, Nagy Bicsén, ahol egy 1473. május 7-én kelt oklevelet tartottam ezúton eredetiben a kezemben. Ez pedig Mátyás király Nova donációja volt a birtokra, tehát főként erre a két alapfalura, tehát Rojkóra és Bernicejre, illetve felsorolnak még négy másik falut a környékben, ami hozzá tartozik. És a szepesi káptalan záró okirata hozzá, miszerint ugye körbejárták a birtokot, és hát a beiktatási procedúra is végigment. Ezt eredetiben sikerült a kezemben tartani, még amúgy igazi jó kis pergamen anyaga. Hozzáteszem, hogy ez közel 20 évvel ezelőtt volt, akkor is a páncélteremből szedték elő. Nem gondolom, hogy ez ma már lehetséges lenne, valószínűleg valamilyen feldolgozásban talán az interneten lehetne ezt megtalálni. Tehát ez az 1473-as Nova donáció, ami valójában ugye nem volt más, mint a meglévő birtokban történő megerősítés se a birtokos családnak. A 18. század derekáig vagyunk Liptóban. Az ottani nagy felvidéki pestis járványok közül az egyik decimálja ugye a felvidéki magyar nobilitáriát, és hát szégyen a futás, de hasznos, tehát valamilyen úton, módon, gondolom a família túlélése érdekében is elindul egyfajta migráció, ami hát azért túl messze nem mentek, Késmárkra vonult a család. Most ezt az én direkt felmenőimről beszélek, tehát ugye több ágon mozog a família Steyerországtól, Lengyelországon keresztül, a teljes nagy magyar területen elosztva lehetett találni a családtagokat. Az én direkt felmenőim Késmárkon keresztül az 1700-es évek végén derekán kerülnek Ugocsa vármegyében, tehát Kárpátaljára, ahol feltehetőleg, hogy az 1700-as évek végén, 1800-as évek elején Magyarországon ugye a nobilitária belül is, tehát a nemesi családokon belül is az egyfajta polgárosodás üti fel a fejét, amit elsősorban a polgári hivatások gyakorlására értek, vagy legalábbis ezzel kapcsolatosan értek. Tehát ugye a sok gyermekes, mert hát nagyon sok gyermekes családokról beszélünk, ezt tegyük hozzá. Tehát hithű katolikus emberek, akik bizony 6-8-10-12 gyermekkel gazdagították a nemzetet, és hát ebből értelem szerint is csak a legidősebb tudta tovább vinni a birtokot, illetve a birtok aztán előbb vagy utóbb aprózódott, tagozódott, és hát így tehát leosztatott, úgymond. És a többi férfi családtag, vagy fiú családtag értelem szerint az valamiféle hivatást kellett, hogy válaszon, ergo vagy katonai pályára, vagy papi pályára léptek. És nálunk a famíliában az 1700-as évek végén valamilyen hirtelen adódott ötlet folyamán elindul egy stúdium, ami az orvoslás, illetve egészen pontosan a gyógyszerészet fele viszi el a családot. És hát amit itt a szerkesztő úrnak egy apró meglepetésként hoztam is, de csak kölcsönben, bemutatásra.
Nem bíznám volna, meg is
kapom is. Nem. Ez egy egészen pontosan 426 oldalas regény Grete von Urbanitzky tollából, ami 1943-ban került magyarul kiadásra, megjelent egyébként németül és angolul is, legalábbis nekem ez a két példány, másik két példányom van meg. A könyv címe, a magyar címe az a Nagy Álom, The Große Traum. Ez a mi családtörténetünk. de hozzáteszem, hogy egy regényes formában, tehát történelmi hűséget ne keressünk benne. Az egészet egy picit így ha most a filmkultúra irányából szeretném megközelíteni, engem az egész egy picit így az Elfújta a szél című mesterműre emlékeztet, a Észak-Dél háborújába, az Államokon belül.
Terjedelmében
itt is. Igen, terjedelmében is valahol ott van, vontatottságában is ott van, és történelmi hűségében is körülbelül ott van, egészen pontosan. Tehát az én nagypapának annyira nem tetszett ez a könyv, hogy ő ezt a svájci hírundot be is perelt ismerte a Nodacumát, tehát hogy miféle ostobaságokat írít össze. A lényeg, hogy mint azt említettem, volt az 1700-as évek végén olyan irányba mozdul el a família, ami egyértelműen a mai értelmiségi vonulata lehetne összekapcsolni. Tehát pont somolyogva a bajszom alatt hallgattam az ön felkonfját, ahol ugye említette volt a mágnás miskát többek között, tehát kommunista propaganda félrevezetését, és hát azt a téves képet, ami a nobilisekről, a döbrögi effektus, stb. Tehát ezek mind nagyon, nagyon találó jelző. Tehát ennek pont az ellentétjéről lenne szó. A lényeg az, hogy gyógyszerészet volt az az én direkt felmenőim között, amiben aztán megtalálják azt a bevételt, ami feltételezem, hogy a birtok bevétel kieséssel tudtak pótolni. Manifesztálódik a dolog több kárpátaljai gyógyszertárban, gyógyszertár a Magyar Koronához például Tiszaújlakon, illetve manifesztálódik a dolog abban, ami lényegében ennek a családregénynek az egyik témája, egy olyan produktum létrehozatalában és felfedezésében, ami a szépészeti iparban azt gondolom, hogy a mai napon, hogyha párhuzamot lehetne vonni a Nivával, a Schwarzkopffal és a többi olyan dinasztiával, akik valaha a szépészetiparból indultak el, akkor talán ez is az lett volna. Ezt a terméket úgy hívták, mint harmadik Napóleon udvarában, ahol beszállítást kapott, mint pedig egész a Mandzsúriából is kaptunk vissza kis dobozokat, hogy a világhírű tiszaújlaki Rojkóféle Bajusz Pedrő. Notabene lehet, hogy a mostani férfi divat, ami ugye újra kezd feltámadni a szakáll és a bajusz viselete, talán ez újra valamiféle létjogosultságot ad a dolognak. A lényeg az, hogy közel két évszázadon keresztül ez a termék, ez valóban világhírre tett szert, és a kis manufaktúra Tiszaújlakon a világ legközelebb különböző pontjaiban exportálta ezt a terméket, így aztán ennek megfelelően, ha most az én direkt felmenőimet nézzük, akkor lényegében édesapám az első, aki megtörte a gyógyszerészeti vonalat, azon kívül, tehát fölfele akkor 5 generációban mindenki a gyógyszerészettel foglalkozott, tehát gyógyszerészetet végzett. Az én nagyapám a Prágai Német Egyetemen végezte a gyógyszerészkart, az ő apja a Jénai Egyetemen végezte a gyógyszerészetet. Az én édesapám, ő volt az, aki hát ugye 45 után, illetve hát 39-ben született, de hát 45 után már nem volt miről beszélgetni, mert mindent államosítottak, mindent tönkretettek, mindent elloptak, és hát mindent meggyaláztak, amit lehetett. Ergo valami olyan szakma a szószoros értelmében után kellett nézni, amiből meg lehet élni, és ez az orvosláson belül talán a legmanufakturálisabb tevékenység a sebészet mellett, ez a fogorvoslás. Tehát az én édesapám a fogorvosi pályát választotta, és hát nekem tetszett, nem tetszett, nekem sem maradt más.
A családi hagyomány.
Így van. De hát azért a medicina berkében próbálunk megmaradni.
Tulajdonképpen meg volt már így több generációra visszamenőleg az, hogy orvostudomány, illetőleg ezzel kapcsolatos szakmában tevékenykedett. Ha jól tudom, akkor fogorvos, és emellett még orvos diplomata?
Igen, tehát a becsületes végzettségem az Orvostudományi Egyetem, Fogorvostudományi Kar, és ezen belül a specifikációim, én ortodontus vagyok, tehát gyermekek, illetve fiatalkorúak fejlődési rendellenességeinek a szájüregi, illetve az arcberendezés fejlődési rendellenességeinek, illetve a normálistól eltérő arcberendezkedésnek a korrekciójára szakosodott szakma, azt ortodonciának hívják, Németországban átfogóbb a neve, kíferortopédiának hívják, vagyis álcsontortopédia, ami rém fura magyarra fordítva, mert hogy lehet valami álcsont, hogyha ortopédia, de a német kifejezés sokkal inkább találó. Tehát itt a fejlődés bizonyos, tehát az emberi fejlődés, a humán arcfejlődés olyan fázisaiba tudunk az én szakmámba belenyúlni, és mint egy a Jóisten által lefektetett tervet, ami egy picikét esetleg próbál valamilyen irányba, hát kicsúszni a normál fejlődésből, visszaterelgetni ilyen-olyan, amolyan eszközökkel, amit Magyarországon végtelenül leegyszerűsítve fogszabályozásnak hívnak, a fogszabályozás az ortodonciának 10%-a, tehát se. Tehát amikor már fogszabályozni kell, ott már megette az ördög az egészet magyarul. Tehát az már a tűzoltás.
Igen. Igen, akkor jól látható, hogy nem csak a családot, hanem te is nagyon sokat teszel azért, hogy az emberek jóléte az meglegyen.
Igyekszem a lelkiismeretem diktál.
Nagyon fogy a műsoridőnk, úgyhogy ha végül is itt még egy harmadik témát is érintenénk, ez a Szent Sír lovagrendhez való kapcsolódásod, illetőleg hát erről majd részletesebben fogunk egy másik műsorban is beszélni, a különböző lovagrendek és a nemességnek a kapcsolatáról.
Bizonyára voltál te is úgy, hogy amikor egyszer csak egy helyen vagy hirtelennyiben valami megfoghatatlan érzés kerít hatalmában, hogy te nem először vagy itt életedben. Mindenki érezhette ezt már egyszer életében, egyszer valamilyen olyan helyen van, ami rendkívüli érzéseket, vagy egyfajta emlékeket vált ki, amik nem direkt emlékek, csak érzem, hogy nem először volt én, vagy ott én így voltam, amikor életemben először Jeruzsálemben voltam. Életemben először voltam ott. Ugyanez volt Akkontban, ugyanez volt a Genezáráti tóban, Tiberi, tehát végig a Szentföld minden egyes zúgában. Persze, tehát lehet, hogy ez csak odaképzelt dolog, de valahol az a keretes szerkezet, amivel a családtörténetünk indul 1230-ban Liptói Szibránnal, aki keresztesként járja meg a Szentföldet, és aztán pedig egy gyors váltással a mai napokig, vagy a mai napig eljutva, egyszer csak a Jóisten úgy gondolja, vagy úgy dönti, hogy nekem dolgom van ezen a területen, valószínűleg ez volt az, ami miatt én belecsöppentem ebbe az egész pápai lovagrendi történetbe, de erről, hogyha gondolod, akkor legközelebb örömmel.
Mindenképpen majd akkor egy következő műsor keretében akkor erről részletesebben is beszélünk, mert időközben sajnos a műsorodónk letelt. Így hát én nagy tisztelettel búcsúzom Ádámmal együtt a kedves hallgatóktól. Végezetül még annyit szeretnék mondani, hogy aki kedvet érez ahhoz, hogy műsorunkban megszólaljon, bemutassa a családját, a mindennapját, természetesen erre is lehetőséget fogunk adni. Kérjük, hogy ezt a szándékát a Mária Rádió valamely elérhetőségén jelezze. Köszönöm szépen, Ádám, meséltél családodról és magadról, és akkor ezzel el is búcsúzunk a hallgatóktól.
Én köszönöm még egyszer a lehetőséget.
Hírek.
Ferenc pápa kedreggeli homiliája.